Egy törvény árnyékában, ahogy az új felsőoktatási törvény. Köszöntök minden kedves hallgatót! A nevem Kenyeres Balázs. Adásunkban a 2011. december 23-án elfogadott új felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban felmerült kritikákat, vitákat, problématerületeket kívánjuk összefoglalni. Annak érdekében, hogy a mostani és főként a leendő egyetemisták és főiskolások tisztában legyenek azzal, hogy tulajdonképpen mit kritizálnak. A felsőoktatási törvény Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár nevével fémjelzett koncepciója hosszú és viharvert utat tett meg, míg az átment az országgyűlés törvényalkotási rendszerén. A koncepció miatt szinte kivétel nélkül minden oktatásügyhöz kapcsolható szervezet kifogást emelt. Többek között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Rektori Konferencia, illetve a digitális közösségi hálón szerveződő Hallgatói Hálózat. Műsorunkban most őket szólaltatjuk meg. A felsőoktatási törvényt ért kritikák legfontosabb témája a következők. Melyek azok a területek, amelyeket a szervezetek továbbra sem támogatnak? Az új felsőoktatási törvény mely területeken mutat előrelépést a korábbihoz képest? Mi a helyzet az úgynevezett röghözkötéssel? Kötelező lesz-e a nyelvvizsga a felsőoktatásba való bekerüléskor? A törvény vajon mit ért nemzeti oktatáspolitikán, nemzeti felsőoktatáson? Diákhitel 2. Mit érdemes róla tudni? A csökkentett keretszámok. Történt-e szakmai egyeztetés a törvény kidolgozásakor? Van-e következő lépés? Mit lehet tenni a még továbbra is kifogásolt területek ellen? Megkerestük azokat a szervezeteket és személyeket, akik egyrészt illetékesek az üggyel kapcsolatban, másrészt a médiában olvasható és hallható kritikákat főként ők fogalmazták meg. A Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Pécsi Tudományegyetem rektora, dr. Bódis József úgy tűnik határozott optimizmussal, ám kritikai hozzáállással tekint az új felsőoktatási törvényre.
Hát alapvetően ugye egy törvényt nem kell se támogatni, se ellenezni, nem nagyon lehet. Az ember a véleményét mondja róla, illetve a rektori konferencia végig benne volt a törvényalkotás folyamatában. Minden lépésnél megfogalmaztuk a szakmai kritikánkat, javaslatainkat. Volt, ami bekerült, volt, ami nem.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, Nagy Dávid, ennél már jóval konkrétabb témákat említ.
A hallgatói szerződést azt mindenképpen ellenezzük, annak az intézményével sohasem értettünk egyet. Nem tudjuk elfogadni a keretszámok csökkentését sem, valamint még továbbra is úgy látjuk, hogy ahelyett, hogy valóban a minőséget előrevívő dolgok, mint például a tananyagok felülvizsgálata, kreditrendszer működésének felülvizsgálata, ezek helyett fiskális megfontolások mentén alakítják át a felsőoktatást.
A 2011-es év elején szerveződött hallgatói hálózatot egyik alapítója és főszervezője Kóbor Andrea mutatja be pár szóval, illetve összegzi a szervezet által megfogalmazott kritikai pontokat.
Tehát a hallgatói hálózat az különböző egyetemistákból áll, tulajdonképpen egy mozgalom jelen pillanatban. Áprilisban alakultunk, amikor először kijött a felsőoktatási törvény első tervezete, amiből már látszott, hogy drasztikusan meg fogják vágni az államilag finanszírozott helyeket, és abból még egyetembezárások is látszottak. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy azonnal erre reagálni kell, hiszen az már látszott, hogy a kormány nem egyeztet nagyjából senkivel a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban. Rövid távon a hallgatói hálózat célja, hogy minél több embert bevonjon, minél több egyetemistát, hogy rávegye az egyetemistákat, hogy kiálljanak a saját érdekeikért, és hogy fellépjünk a felsőoktatási törvény ellen. Hosszú távon pedig az a cél, hogy létrehozzunk olyan szervezeteket az egyetemeken, amik az egyetemeken a saját érdekeikért állnak ki, és beszélgetnek ilyesmiről. A már elfogadott törvények kapcsolatban nagyon nehéz kiemelni olyan dolgokat, amiket támogatnánk, ugyanis azt gondoljuk, hogy a törvény egyeztetés nélkül és mindenféle átgondolt koncepció nélkül született. A legnagyobb probléma, hogy nem látunk olyan pontokat, amik valóban a minőségi változás felé mutatnának. egészen egyszerűen költségvetési szempontok alapján készült a törvény, és ki tudja még milyen szempontok alapján osztották ki a keretszámokat, hiszen abból is az látszik, hogy semmilyen koncepció nincsen mögötte. A Szegedi Egyetemet gyakorlatilag tönkre teszik, míg a Nyíregyházi Főiskolának több hely jut, mint a Corvinusnak. A legnagyobb problémák a felsőoktatási törvényen, hogy drasztikusan csökkennek az államilag finanszírozott helyek, főleg kritikus területeken, ami elitizálja a képzést, és egyszerűen a társadalmi mobilizációt gyakorlatilag kinyírja. Az is nagyon nagy probléma, hogy a hallgatói szerződéssel ide kötik a magyar fiatalságot, ami szerintem alapvetően elhibázott politika, büntetőeszközökkel megpróbálni ide kötni a fiatalokat, ahelyett, hogy egy normális felsőoktatást, majd egy normális országot hozzának létre.
A kritikákkal most mondhatni szemben állva, arra voltunk kíváncsiak, vajon melyek azok a területek, amelyek előrelépésnek tűnnek a korábbi felsőoktatási törvényhez képest.
Hogyha nagyon szeretnék valami pozitívat mondani, akkor például szerintem az egy jó lépés, hogy 3 éves képzésre maximum 4,5 évig lehet járni, tehát a képzési idő másfélszereséig, és utána vissza kell fizetni államilag finanszírozottan is a költség felét. Ez mindenképpen jó, hiszen nagyon sokan nagyon sok évet töltenek el az egyetemeken. Hát ami még jó lehet, most az egyetemeken lévők szempontjait nézem, hogyha csökkennek a létszámok az egyetemen, és egy kicsit a tömegoktatás kisebb csoportos oktatással változik, az akár a minőség felé hathat. Ugyanakkor ebből az is következik, hogy ugye nagyon sokan kiszorulnak. Úgyhogy ezért ez egy elég erőltetett javulás.
Az fontos, hogy ki mondja, hogy egy minőségi felsőoktatást szeretne megvalósítani. Fontos, hogy a különböző szféráknak a szerepét próbálja rögzíteni, bár ez is csak keretjelleggel. Fontos, hogy kimondja, hogy kell egy struktúraváltás, de baj, hogy nem teszi meg, ezzel adós.
Én azt hiszem, hogy nem a törvény az, amely előrelépésre ad lehetőséget. A törvény az tulajdonképpen nyitott abban a tekintetben, hogy nagyon sok mindent rendeleti szinten szabályoz, ami korábban törvényi szinten volt szabályozva.
Mi a helyzet örökhöz kötésként elhíresült üggyel? Mit érdemes erről tudni? Nagy Dávid válaszát hallhatjuk.
Tulajdonképpen ez a rendszer, amellett, hogy még mindig elfogadhatatlan maga a megközelítés, felpuhult az eredeti elképzeléshez képest. Ott ugye 20 évből 15 évet a diploma után itthon kellett volna tölteni, vagy 10 évből 7 évet, ahogy megismertük a korábbi gondolatokat, korábbi számokat. Na most ehhez képest ott tart a dolog, hogyha valaki Magyarországon helyezkedik el, azzal kvázi visszatörleszti, egy másik megközelítést kapott, mert visszatörleszti azt, amiben az ő diplomája került, 20 év áll rendelkezésére, és jelenleg az elfogadott rendelet szerint az ő képzési idejének a kétszeresét kell 20 éves idő intervallumon belül az általa meghatározott bontásban és részletekben letörlesztenie. Ez egyébként én szerintem nem igazságos, mert hogyha azt veszük, hogy azonos képzés idejű képzések között hatalmas különbség lehet abban a tekintetben, hogy mennyibe került az a képzés, ugye az önköltségek mértéke is eltér.
A kötelező nyelvvizsga ügyét mostanában eléggé felkapta a sajtó. Mi most igyekeztünk tisztázni a kérdést. Az értelmezést Bóris József adja.
A helyzet az, hogy én abszolút egyetértek azzal, hogy egy hallgató úgy jön egyetemre, főiskolára, hogy tud legalább egy idegen nyelvet. Ennek több oka van, az egyik minimum az, hogy az unió tagállama vagyunk. Másik az, hogy ma sem Európában, sem a világban csak magyar nyelven nem lehet érvényesülni. A baj az, hogy a közoktatás meg ezzel maradt adós.
Ebben a kérdésben a HÖK elnöke Nagy Dávid is egyetért.
Hát ugye ez már egy másik kérdés, nem is beszélve arról, hogy akármennyire most mindenki elönti, hogy unió ellenes vagy unió párti, azért itt élünk Európa közepén, a 21. században. Szerintem minden értelmiségitől el várható, hogy az anyanyelvén kívül legalább egy nyelvet társalgási szinten vagy annál jobban beszéljen.
Nemzeti oktatáspolitika, nemzeti felsőoktatás. Mi lehet a szerepük ezeknek a kifejezéseknek a törvény szövegében?
Törvény beszél a nemzeti felsőoktatásról, és ezen keresztül a nemzeti középosztály létrehozásáról, ami Hát ezzel a felsőoktatási törvénnyel tökéletesen valószínűleg célhoz fog érni, ugyanis a nemzeti középosztálynak azok lesznek a tagjai, akik, mint már említettem eleve, jó gimnáziumba jártak, be tudtak kerülni az egyetemre. Ennek a nemzeti középosztálynak biztos, hogy nem lesz tagja, aki már nem a középosztályból származik.
Én szerintem ezt meg kell kérdezni az államtitkárságtól, hogy mi az a nemzeti, ugye manapság minden nemzeti. Azt látjuk, hogy elnevezésében minden nemzeti. Az Európai Unióban ez attól kap egy, az Európai Unió vagy nemzetközi kontextusban ez attól kap egy extra felhangot, hogy mit tekintünk nemzetinek. Nemzetinek tartjuk ugye a magyar ajkúságot, és mondjuk a határon túli területeket, vagy nemzetinek tartjuk ugye a határon belül lévő dolgokat, ez már egy ilyen kérdést is felvet, és pont ez az Európa Uniós kivetülése, hogy az EU maga hogy kezelje ezt az egészet, de hogy mi volt ezzel a cél, vagy hogy csak egy hangzatos elnevezés, arra sajnos nem tudok válaszolni.
Hát, hogy a törvény mit ért alatta, azt nem tudom, de nyilvánvaló a jelen érában sok mindent úgy definiálunk, hogy nemzeti. Én úgy értem ezt, hogy ennek az országnak a fejlődéséért, működtetésért felelős felsőoktatási rendszer, az a nemzeti felsőoktatás rendszere, az összes összetevőjével. Azt látjuk, hogy a hangsúlyok eltolódnak a korábbi évekhez viszonyítva, elsősorban a természettudományos és műszaki irányba, mert hiszen azt mondják, és azt mondjuk, hogy a munkaerőpiac az ilyen típusú szakembereket igényli, és kicsit más hangsúlyt kapnak az úgynevezett humántárgyak. Azt nem tudom, hogy a társadalom azt igényli vagy sem. Majd meglátjuk, hogy ezekre az egyébként törvényben és kormányrendeletekben rögzített markáns változásokra mi lesz a társadalmi válasz.
Egy törvény árnyékában, ahogy az új felsőoktatási törvény. Egy új játékos tűnt fel a pályán. A neve Diákhitel 2. Erről kérdeztük többek között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökét, Nagy Dávidot.
Amit ki kell jelenteni, az az, hogy általános tandíj kötelezettség nem került Magyarországon bevezetésre. Ugyanis maradt államilag finanszírozott képzőhely. Azonban ez a szám meglehetősen beszűkült. Ugye 33 000 főre szűkült a teljesen térítésmentesen tanuló hallgatóknak, vagy ez a lehetőség a potenciális hallgatók előtt 2012-re. Mondják, hogy igen, mert még ott van az a 14 000 vagy 15 000 fél állami ösztöndíjas, de hát kérem szépen az nem térítésmentes. A térítésmentes az 33 000, és fölösleges mellé beszélni.
Mi a véleménye az önszerveződő hallgatói hálózatnak? Kóbor Andrea válaszol.
A finanszírozási lehetőségekről azt gondoljuk, hogy irreálisak az önköltség költségei, tehát az a tandíj rendszer, amit létrehoztak tulajdonképpen, irreálisan magasak ezek a számok. Ez azért különösen probléma, mert Európa sok egyetemén egészen egyszerűen olcsóbb a felsőoktatás, és hogyha például Bécsbe még hozzáadjuk az egyéb költségeket, hogy ott drágább az élet, még akkor is olcsóbban jön ki egy hallgató.
A nemrégiben nyilvánosságra került 2012-es felvételi keretszámok drasztikusan csökkentették többek között a jogi és gazdasági szakokra felvehető hallgatók számát. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának erről mi a véleménye?
Észszerűen meg kell határozni azt, hogy mennyi az a keretszám, amit az állam elbír viselni, mint ahogy született is talán egy-két ilyen gondolat a Felsőoktatási Tudományos Tanács is készített egy ilyet, pont 30 000 főre. Azonban ennek van egy olyan buktatója, ami mellett gyakran elsétálnak, az, hogy a keretszám önmagában nem orientálja az érettségizőket egy tudományterület irányába.
Hasonlóan foglal állást Kóbor Andrea.
Hát igen, a kiderült keretszámokkal kapcsolatban a legfelháborítóbb mindenki számára a jogi és gazdasági szakok megvágása volt, hogy jogász területen ugye 100 hallgatót fognak államilag finanszírozva képezni, gazdasági szakokon pedig 250-et, ami 95%-os csökkentést jelent.
Mindenütt azt lehetett hallani, olvasni, hogy a törvény kidolgozásakor nem történt érdembeni szakmai egyeztetés. A Magyar Rektori Konferencia elnöke, Bódis József, mit gondol az utólagos módosítások lehetőségeiről?
Azt kell mondanom, csak korrigálni kell. Szakmai egyeztetés volt, nem is kevés. A hatékonyságunk nem volt olyan, amit mi magunktól is elvártunk volna, legalábbis a törvényben nem jelent meg úgy, ahogy mi szeretnénk. Azt is el kell mondanom, hogy például a törvényalkotásnak az a fázisa, amikor a Parlament Oktatási Bizottsága foglalkozott ezzel a törvénnyel, abban a fázisában nagyon sok javaslatunk megjelent. Aztán a végső fázisban kihullott.
És ennek mi lehet az oka?
Nyilván van egy politikai elhatározás, amit mi nem ismerünk részleteiben. Amentén történt a törvény végső fázisának kialakítása, és hát ennek kapcsán a mi javaslataink jelentős része kihullott. Ami nem jó egyébként. Szerintem a törvény szakmaiságában biztos, hogy gyengült ezzel.
Nagy Dávid a kérdést a következőképp válaszolta meg.
Most azt el kell mondani, hogy ez 2010. augusztusában elkezdődött ez a folyamat, a törvénykezési folyamat. Közel másfél év alatt jutottunk el oda, hogy a parlament elfogadja a törvényt. A 2010-es nyári-őszi koncepció az köszönő viszont, tehát közel nincs a kettőnek együtt, és az való igaz, hogy 2011. februárjától egészen 2011. őszéig nem volt hivatalos fórum az államtitkársággal, ahol felsőoktatási törvényről lehetett volna egyeztetni, nem csak nekünk, hanem más felsőoktatási szakmai szervezeteknek, mint a rektori konferencia. Akkor összehívtak egy ilyet, ott elindultunk egy úton, más minisztériumok közrejátszásával alakult ez az egész törvénykezés, és hát végül is az lett belőle, amit december 23-án elfogadott a parlament. Én azt gondolom, hogy több egyeztetéssel, és emellett természetesen úgy, hogy amit mondanak a szakmai szervezetek, azt meg is fontolják és be is építik, nem csak meghallgatják, sok konfliktus feloldható lett volna, illetve maga a törvény is egy jobb, egy hatékonyabb törvény lehetett volna.
A hallgatói hálózat szervezője Kóbor Andrea szerint az egyeztetés zárt falak mögött történt.
Így van, hát mi tulajdonképpen az egyik dolog, amiért a hallgatói hálózat létrejött, és amit a legelején követeltünk, az volt, hogy üljenek leegyeztetni a hallgatókkal, a tanárokkal, a rektorokkal, oktatáspolitikusokkal és hozzáértő emberekkel, ami máig nem történt meg. A HÖK-kel is ilyen teljesen jelképes egyeztetések voltak, és tulajdonképpen érdemi változás nem történt.
Végül van-e következő lépés? Mit lehet tenni a még továbbra is kifogásolt területek ellen? Bódis József a folyamatos visszajelzéseket emeli ki.
Hát egyrészt lépcsőzetes a bevezetése. Ugye sok minden január 1-ével már hatályba lépett, és számos testület át fog alakulni, ilyen a MAB, ilyen az FTT, aztán szeptember 1-től már az új felvételi rendszerbe bekerülő diákokkal kapcsolatosan számos változást lép életbe, illetve az év végéig az egyetemeken át kell alakulni a szenátusoknak, bizonyos arányok tekintetében, meg új szenátusoknak kell felállni, stb. És január 1-jel pedig az új finanszírozás fog belépni. Tehát egyfajta lépcsőzetesség van. Azt gondolom, hogy minden lépést nagyon megfontoltan kell megtennünk, és rögtön elemezni a hatásait, és ha nagyon durva negatív hatása van, az visszajelezni. Szerintem ez a riport is arról szól, hogy jelezzük vissza, hogy most kész a törvény, nekünk azt végre kell hajtani, meg azt szerint kell élnünk, meg túlélnünk, de el kell mondanunk azokat a jelenségeket, azokat a tapasztalatokat, amelyek íróasztal mellől nem észlelhetők.
Nagy Dávid szeretné, ha tárgyalóasztal mellett tudnák megoldani a problémákat, ugyanakkor hozzáteszi, hogyha mindez eredménytelen, a törvényes kereteket betartva irány az utca.
Az elfogadott rendeleteknél meg kell tennünk, én úgy érzem, és meg is tesszük az észrevételeinket, hogy építik majd ezeket bele, azt meglátjuk. Abban az továbbra is változatlanul tartjuk, hogy a tárgyalóasztalnál szeretnénk megoldani ezeket a problémákat. Egyébként a jól bevált szlogenünk az most is igaz, hogy minden törvényes eszközzel a hallgatók érdekét kell képviselni. És minden törvényes eszközbe a véleménynyilvánítás azon szélsőséges formája is beletartozik, hogy esetleg demonstrációkkal adjunk súlyt a szavunknak. Reméljük, hogy ezt tárgyal aztán meg lehet oldani, ha nem, akkor marad a másik út.
A hallgatói hálózat február 15-ére tüntetés szervez a felsőoktatásért. Erről mond néhány szót Kóbor Andrea.
Amit már mondtam, hogy a következő lépés az egy nagy-nagy tömegdemonstráció. Erre már nagyon sokan jelezték, hogy segítenének nekünk. Együtt fogjuk szervezni a gimnazistákkal és a tanárokkal, a HAT nevű szervezettel. Nagyon sok segítséget kapunk, és tényleg a Facebookon már 2000-en jelezték 3 nap alatt a részvételi szándékukat. Úgyhogy február 15-ére valami nagyon nagyra készülünk, és hát addig is lehet majd rólunk hallani, reméljük. És hát ott február 15-én elő fogunk állni követelésekkel, amit pedig majd meglátjuk, hogy teljesítenek-e. És ennek fényében pedig elgondolkodunk a következő lépéseken.
Bízunk abban, hogy a műsor alatt elhangzottak segítettek összefoglalni a 2012. január 1-én hatályba lépett új felsőoktatási törvényt ért kritikákat, azok érdemi, valós vagy valótlan oldalait. Köszönöm a figyelmeteket! A műsort készítette Kenyeres Balázs. További információkat az eper.elte.hu oldalon találhattok. Sziasztok! Egy törvény árnyékában, ahogy az új felsőoktatási törvény.